Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. A Halas Rádió egészségvédő magazinjában Németh Andrást hallják. A mai műsorunk témája a sroterápia. Beszélgető partnerem Horváth Bianka gyógytornász lesz. Hallgassanak bennünket, hamarosan kezdünk.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jólét magazinban ma a sroterápiáról fogunk beszélgetni Horváth Biankával, aki a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyógytornászaként lesz ma szakértőnk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm úgy meghívást is.
A gerincferdülés gyakori probléma, és ennek kezelésére hatékony módszerként említi a szakirodalom a sroterápiát. Szeretném, hogyha elmondaná nekünk, hogy hol alkalmazzák ezt a, és a történetéről, és hogy honnan ered ez a módszer.
A sroterápia maga, ez a módszer Németországból került ki, Katharina Schrott nevéhez fűződik. Ez elsősorban gerincfeldüléses betegek számára kialakított módszer, és az 1920-as években Katharina Schrott saját magán tapasztalta meg, illetve ő fejlesztette ki ezt a módszert, és azóta tulajdonképpen a németországi klinikán alkalmazzák orvosokkal együttműködve ezeket a terápiás elemeket. Tulajdonképpen ez egy háromdimenziós eljárás, tehát az általános fizioterápiás módszerektől teljesen eltérő, és egyénközpontú, tehát csak a betegek csak nem csoportban, hanem egyénileg kerülnek kezelésre, és a légzésterápiát ő helyezi a központba, és emellett még a gyógytornás segítségével különböző eszközökkel bonyolítjuk le ezeket a terápiákat.
Magyarországon mióta alkalmazzák ezt a módszert?
Magyarországon általánosságban véve olyan 20 éve terjedt el leginkább, de még manapság is nagyon sokan vannak, akik nem ismerik ezt az eljárást.
Említette az előző részben azt, hogy három dimenzió. Ha erről a három dimenzióról esetleg egy kicsit részletesebben, hogyha bemutatná nekünk.
Igen, a három dimenziónak alapvetően az a lényege, hogy a gerincet nem csak oldalirányú eltérésben vizsgálja, hanem a csigolyák elcsúsznak egymáson, elfordulnak egymáson, és ebből kifolyólag a bordák is deformálódnak, és éppen ezért a légzéssel egybekötött mozgásoknak az alapja az, hogy mi ezt manuálisan, tehát kézzel irányítsuk a beteg számára, és éppen ezért három dimenzióba kell látni a beteget. Ha elképzelünk egy csontvázat, akkor azon sokkal jobban lehet mondjuk tanulmányozni a borda deformitást, úgynevezett borda púpok és ágyéki púpok alakulnak ki, és mi ezeket próbáljuk visszatolni a helyes testtartásba.
Erről a technikáról, vagy a maga a gyakorlati részéről majd a következő blokkokba szeretném azért majd, hogyha részletesebben beszélne nekünk, de most hasonlítsuk talán össze, miben tér el egy hagyományos gyógytornától ez a módszer?
A gyógytornának az alapja, tehát általában a gerincfeldüléses betegeket a legtöbb helyen csoportos tornákban gyógyítják meg úgy, tehát idézőjelesen, de ennek a terápiának, már említettem, ez egyénközpontú, tehát csak egy beteggel foglalkozunk, általában ilyen 30 perc, 40 percen keresztül, és itt állandó gyógytornászi felügyelet mellett csinálja a beteg a feladatokat, és különböző eszközökkel, tehát a csoportos gyógytornán ez sem megvalósítható, mert ott nem tudunk annyira figyelni mindenkire, külön-külön korrigálni a bizonyos helyzeteket, hogyha valamit mondjuk rosszul csinál, és éppen ezért szükséges ez, és teljesen eltérő a más általános gyógytornás feladatoktól, terápiától.
És ennél a módszernél akkor szükséges mindig először egy felmérés, ami egyénileg megszabja a betegnél, hogy így van. Mire van szüksége.
Igen, igen, az a legelső, tehát amikor először találkozunk a beteggel, akkor mindig egy állapotfelmérést csinálunk, ez is általában egy fél óra, 20 perc, míg ezt megcsináljuk, és általában ez is hiba, hogy a csoportos gyógytornáknál ez elmarad legtöbbször ez a felmérés, és ugye itt nem, tehát teljesen ki tudjuk szűrni, hogyha esetleg a gerincbántalmak mellett egy végtag probléma, vagy felső végtagi gond is adódik, és azzal is tudunk ugyanúgy foglalkozni a terápia során.
Azt gondolom, hogy a csoportos tornáknál azért, tehát nincs is rá lehetőség annyi emberre külön-külön odafigyelni.
Így van, igen.
Itt a módszer alatt mi az, amire leginkább oda kell, hogy figyeljen a gyógytornász, tehát mi az, amit megmozgatnak?
Alapvetően először a gerincet egy középhelyzetbe kell állítani, kihasználjuk a gerincnek a mobilizálhatóságát, és egy ilyen maximális megnyúlt helyzetből indul indulunk mindig, és ezt folyamatosan korrigálni kell. A legjobb egyébként egy tükörrel szembe csinálni ezeket a feladatokat, hogyha van rá lehetőség, és állandó instrukciókat adni a betegeknek, amikor véletlenül kiesik ebből a helyzetből, vagy visszamegy ugyanabba a deformált helyzetbe, és ezt folyamatosan mondani kell, mert ugye a fiatalok nem is annyira figyelnek ugye a testkép, meg a tudatra, hogy önmagát korrigálja, és ezt folyamatosan mondani kell nekik közben.
Akkor ez is tulajdonképpen ennek a módszernek az egyik lényege, ezt a belső önképet megerősíteni.
Így van, egy önkorrekciót kell létrehoztuk, amit
Erről még a maga gerincferdülésről a következő részben fogunk részletesebben beszélni. Most megköszönöm az eddig elmondottakat, és néhány perc múlva folytatni fogjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk riportunkat Horváth Bianka gyógytornásszal, akivel a srotterápiáról, a gerincferdülés egyik hatékony módszeréről beszélgetünk. Fiatalkorban gyakran halljuk, hogy úsz ki a hátat, tartsd egyenesen, de a gerincferdülésnek mindig a tartás hibája lehet az okozója, vagy van esetleg valami más oka is?
Elsősorban a tartáshibát mondják a laikusok, illetve az orvosok is ezt tartják szem előtt, viszont nagyon sokban befolyásolja a genetika is. Tehát ezt már tapasztalt kutatásokból is kimutatták, hogy akinek a szülő, nagyszülő között előfordult gerincfeldüléses probléma, az nagy valószínűség szerint nem 100%-osan, de valószínű, hogy az utódokra is ugyanúgy kihatással lesz.
Tehát akkor egy hajlamot ad a,
így van,
az örökletességre. És kik azok, akik legérintettebbek a gerincferdülés problémájával?
Legtöbbször ilyen 10-12 éves korban szokták felfedezni általában, és ortopéd szakorvosok küldik a gyerekeket, illetve a serdülőket, hogy gyógytorna kezelés javasolt nekik, de nagyon sokan vannak, akik ekkor sem kerülnek még be hozzánk, és később ez pedig nagyon súlyos következményekkel járhat, mert egy nagyobb fokú görbületet sokkal nehezebb helyreállítani, mint mondjuk egy enyhébb fokú görbületet.
Az ortopéd orvosokhoz azért úgy tudom, hogy most már az iskolákban az jelen van a szűrés, ahol a védőnök által továbbítják a gyermekeket a szakorvos felé.
Igen, tehát sokan kerülnek ki mondjuk egy védőnő keze alatt is, vagy a szűrővizsgálatoknál most már egyre több van általános iskolákban is, de még így is van olyan, aki nem vesz, tehát félváról veszi ezt az egészet, és nem jár el gyógytorna kezelésre, hanem csak később derül ki, hogy ez tényleg nagyfokú görbület, és nagyon nehezen lehet ezt már helyreállítani a későbbiek során.
Egyébként az időben helyre nem hozott, vagy ki nem kezelt gerincferdülés, milyen következményei lehetnek későbbiekben?
Későbbiekben, amikor már a csontosodás lezajlott, tehát kevésbé moz.
Mennyi idős
kor? Ez általában ugye lányok, fiúknál eltérés kimutatható egy ilyen 2-3 éves eltolódásban, de 18-20 éves kor körül mondjuk általában, hogy a csontosodás lezajlott. Egy pár év még ráhúzható általában, de ilyenkor már nagyon nehezen, tehát a gerinc kevésbé mobilis, és kevésbé tudjuk helyreállítani ezeket a deformitásokat is.
Mik azok a következmények, amik bekövetkeznek akkor, hogyha nem fordul időben orvoshoz?
Igen, tehát ha mondjuk egy súlyosabb deformitásból bármilyen belső szervi, tehát akár tüdő, akár szív problémák előfordulhatnak. Mint már említettem, ugye a borda deformitások miatt, ha el is képzeljük, ugye a tüdő ott a borda közt helyezkedik el, tehát ez a deformitások miatt egy teljesen lehetetlen helyzetbe kerül, és ugye a légzés is kihatása van el, szív problémák is adódhatnak, kevésbé bírja a terhelést is, tehát testnevelés órákon is ugyanúgy adódhatnak problémák ebből.
Jár ez fájdalommal is, hogyha jól gondolom.
Így van, igen. Ugye az izomhúzás következtében is megváltoznak ott az általános felépítésből, tehát egy teljesen más helyzet alakul ki.
A gerincferdülésnek vannak enyhébb
fokozata,
eleinte igen. Még, és később súlyosabb, és mik ezek a fokozatok?
Ezt egy úgynevezett COB fokkal szokták az orvosok leírni, tenni. Az enyhébb fokozat azt olyan 10-20 fok közé teszik általában, amikor nagyon jelentős változást tudunk mi is a terápiával létrehozni.
Ez látható egyébként, hogyha most valakinek ránézünk a gerincére, már látható ez a 10 fok?
Igen, ez az, ami a legfőbb probléma, hogy általában ezt nem nagyon szokták észrevenni. Tehát az orvosok, szűrővizsgálat védőnőktől, akik kikerülnek, ha most egy röntgen felvételt csinálnak, ott a részletes pontos leírásnál felfedezhető, viszont ha nincs egy röntgen kép, és csak ránézünk egy serdülőnek a hátára, akkor nem feltétlenül fogják észrevenni ezt a változást.
A Schrott-terápia minden nemű gerincferdülésre alkalmazható, vagy ez itt megvan, hogy már a kifejezetten súlyosabbaknál van rá szükség?
Nem, ez az enyhébb fokozattól kezdve teljesen, tehát akár egy 8-9 fokos görbületnél is ugyanúgy tudunk dolgozni a betegekkel, mint egy súlyosabb fokozatnál.
Sőt, akkor elmondhatjuk, hogy minél előbb, annál hatásosabb, és hogy annál jobb. Nagyon szépen köszönöm az eddig elhangzott válaszokat, és rövid szünet után folytatni fogjuk a Schrott-terápia módszeréről és annak kiegészítő elemeiről.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket egészségvédő magazinunkban Horváth Bianka gyógytornásszal a Schrott-terápiáról, ami a gerincferdülés gyógyításának egy hatékony módszere. Az eddigiekben beszéltünk arról, hogy a gerincferdülésnek a kialakulásának az okairól, a fokozatairól, és most ennek a Schrott-terápiának az alapelemeiről vagy összetevőiről néhány szóba, ha mondana erről.
Hát az a Schrott-terápiának az alapelemei közé tartozik például az elsősorban az önkorrekció megtanítása, valamint egy tartási kontroll létrehozása a gyerekekben, amit aktívan létre tud hozni a nap 24 órájában. A légzésterápia, ami nagyon fontos, illetve a progresszió, vagyis a romlásnak az elkerülése miatt hasznos tanácsokat szoktunk így az otthonában, illetve az iskolában, hogy mi az, amire figyeljen egy testnevelés órán mondjuk, vagy egy ülésnél, széktám, tehát ilyesmiket szoktunk elmondani, illetve ami még nagyon fontos, hogy a fűzőkezelésnek a használata, illetve ennek a megszoktatása a gyerekek számára, illetve a felnőttek esetében is.
Mikor van szükség erre a fűzőre?
A fűzőt általában ilyen 25-30 foknál már szokták javasolni, de ennek nagyon fontos alapelemei közé tartozik az, hogy a gyógytornásszal és az orvossal egyeztetve alakítsuk ki, illetve a gyerekkel is természetesen megtanítani ennek a használatát.
Beszéljünk még erről a fűzőről. Ennek a terápiának egy ilyen kiegészítő eleme, vagy akkor ezek szerint a súlyosabb eseteknél?
Így van. Én inkább azt mondanám, hogy kiegészítő elem, mert mi, amikor a tornát tornáztatjuk a gyerekeket, akkor ugye mi ezt az aktív nyújtózással egy korrigált helyzetet hozunk létre. Viszont nem vagyunk ott a nap 24 órájában a betegek mellett, és segítségünkre van tulajdonképpen ez a fűző, mert amikor tőlünk elmennek a gyógytornáról, és fölrakják a fűzőt, akkor ebbe a korrigált testhelyzetbe tartják meg az egész nap a testüket. És sokkal egyszerűbb ugye aktívan létrehozni ezt, mint ha mondjuk mi nem vagyunk ott mellettük, és a nap többi részében pedig visszamennek ugyanebbe a deformitásba.
Akkor ezek szerint ezt folyamatosan viselni kell?
Így van, így van, és éppen ezért a gyerekek nem is nagyon szeretik, illetve tiltakoznak ellene, az az első számú szempont, de nagyon sokan vannak, akik először félnek tőle, és aztán pedig meggyőzzük őket, és sikerül egy sokkal jobb testtartást létrehozni ezáltal.
És ezzel a fűzővel akkor tulajdonképpen lehetséges az, hogy teljesen egy egészséges gerincet el tudnak vele érni, tehát a tartásba tud egy akkora fokú javulást elérni.
Így van. Ezt ortopéd műszerész szokta megcsinálni ezt a fűzőt, tehát általában vesznek egy mintát a gyerekeknek a hátáról, és akkor ezt orvos, gyógytornász és a műszerésszel, hát így team munkában, így van, egyeztetjük egymással, és passzív korrekciót hoz létre ez a fűző, de emellett nagyon fontos a gyógytorna, tehát önmagában egyik sem elég.
És miből készül ez a fűző?
Ez általában ilyen, én műanyagnak mondanám, nem tudom pontosan a szakkifejezését, de ilyen műanyag, kemény rész, igen, de mielőtt megijedne mindenki, ez belülről ki van párnázva, tehát ahol ugye nyomja a bordát a gyereknek, vagy elől a gerinc, illet, hátul a gerinc.
Ezeket a problémás részeket,
igen, így van.
Tartást,
tehát ilyen nyomáspontot hoz létre azon a részen, mondjuk hátulról kívülről látszódik egy bordapúp, akkor arra ad rá egy nyomást kívülről.
És ezt közvetlenül a testre veszik föl, vagy esetleg szükséges alá valami ruhanemű?
Igen, ez feltétlenül szükséges, valami vékonyabb pólót vagy trikót aláhúzni, mert azért első pár alkalommal, sőt első héten néha ki szokta dörzsölni a gyerekeket. Tehát ugyanúgy kell valamit alá felvenni, igen.
Akkor tulajdonképpen a 24 óráról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy éjszaka is.
Így van.
Ebbe kell aludni.
Így van, igen.
Ez nem hangzik túl jól.
Ezért szoktuk ajánlani egyébként, hogy az első alkalommal ki kell fárasztani a gyerekeket, hogy sokkal jobban tudjon aludni, mert ez az első pár napban ez valószínű, hogy kicsit gondot fog okozni.
Mennyi ideig kell használnia? Vagy ez mindig esettől függ, vagy súlyosságtól?
Ez esetfüggő, igen. Tehát, hogy enyhe fokozatnál, és ha hamar észreveszik ezt a deformitást tornával, plusz mellette a fűzőkezeléssel hamarabb lehet eredményt létrehozni, illetve látható a javulás is. Egy súlyosabb típusnál pedig hosszabb ideig kell hordani ezt a fűzőt.
Ezeket hallván én azt gondolom, hogy talán a legjobb lenne, ha amennyiben lehetséges, hogy a gerincferdülést megelőzni, de hogy lehetséges-e az, hogy a gerincferdülést megelőzhető-e?
Megelőzésről persze nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy ne alakuljon ki a gerincferdülés. Úszás, nyújtózásos sportok, tehát labdajátékokig gondolok, mondjuk egy röplabdára, kosárlabdára, tehát sok mindent tehetünk ellene, de ahogy már ugye említettem korábban, ha van egy genetikai hajlam, vagy bármilyen csontrendszeri betegség, akkor valószínű, hogy ez ki fog alakulni.
Nagyon szépen köszönöm. Néhány perc után folytatni fogjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai egészségvédő magazinunkat, melyben Horváth Bianka gyógytornásszal beszélgetünk a gerincferdülésről, és annak egy hatékony módszeréről, a SROT terápiáról. Az előbbiekben kitértünk a gerincferdülés okaira, illetve annak fokozataira, majd a terápia alapelemeiről beszélgettünk. Azt szeretném, ha ennek a módszernek az alkalmazásáról mondaná néhány szót.
Az első alkalommal ugye ezt említettem, hogy az állapot felmérés, és a második gyógytornán szoktuk elkezdeni az aktív terápiát. Ilyenkor a legelső elem az, hogy megéreztetjük a betegekkel a tartás kontroll, tehát egy önkontroll létrehozása. Tükör elé beállítani és megmutatni, hogy mi az, ami egyenes helyzet számára, hogy érzékelni tudja ezt a mindennapok során. Utána pedig el szoktuk mondani a légzést, magát, hogy a légzésre hogyan kell figyelni, mely területekbe, hova kell venni a légzést, tehát ezt általában nagyon sokan nem is tudják, hogy ugye mély levegőt beszívni és kifújni a szánkon, tehát ezt is meg kell tanítani ugyanúgy a betegekkel. A másik pedig, ami az alapját képezi, az a nyújtózás, tehát egy aktív, megnyújt helyzetből indítjuk mindig a terápiát. Általában ilyen nagy fiziolabdán szoktuk elkezdeni a terápiának a tanítását, és amikor egy aktív, megnyújt helyzetből és a légzéssel kombinálva elkezdtük a gyakorlatsort, akkor ebben a középhelyzetben kezdjük az izomerősítést. Tehát a gerincfeldülés során mindig az egyik oldalon rövidülnek az izmok, a másik oldalon pedig megnyúlnak. És a megnyúlt helyzetből mindig egy erősítést kell létrehoznunk. Vannak bizonyos eszközök is erre, tehát ilyen gumiszalaggal erősítő gyakorlatokat. Alapelemként a bordásfalat is mondanám, persze ezt otthon ugye nehezen lehet megvalósítani, de bent a torna során mindig alkalmazunk bordásfalnál gyakorlatokat, mert ott sokkal jobban tudjuk kivitelezni a nyújtózást is. De ezt lehet nagy labdán ülve csinálni, hasalva, akkor az izomerősítés mellett nagyon fontos a has és a hát izmoknak az erősítése, mert minél erősebbek ezek a kis izmok, annál jobban tudjuk megtartani ezt a korrigált helyzetet, és a gerincet is ugye ezáltal. Én szoktam mellette még általában, hogy a has-hát izom mellett alsó végtagi gyakorlatokat is diktálni, mert lehet, hogy valakinek egy láb-talp deformitásból kialakulva, tehát ugyanúgy a gerincfeldülés ezt ugyanúgy bevonza maga után, tehát van, akinek alsó végtagi problémája is adódik ebből.
Mennyire jellemző az, hogy gyengék az izmok, vagy azoknak a kis pácienseknek, akik gerincfeldüléssel jelennek meg, ez a gyenge izomzat?
A hasizom és a hátizom általában nagyon gyenge szokott lenni, tehát mi így 2-től 5-ig osztályozunk általában az izomerőt, és hát kis túlzással, hogy általában olyan 2/3 szokott lenni a gyerekeknél. Ez abból kifolyólag szerintem, hogy nagyon kevesen csinálnak a szabadidejükben aktív programokat, de gondolok egy úszásra vagy bármilyen sporttevékenységre. Nagyon sokan számítógép előtt ülnek inkább, és ezeket az erősítéseket pedig itt kezdjük el igazából, és ezzel is nagyon sokat tudunk lendíteni a tornán és magán a gerinc feldülésen, hogyha már egy erős hasizmot létrehozunk, egy 3-as-4-es izomerővel.
Ezek a gyakorlatok, amiket így a gyógytorna vagy a sportterápia alkalmával végeznek, ezek megtanulhatók, végezhető otthon is?
Így van, meg is kell tanulniuk a gyerekeknek, mert nem elég az, hogyha eljönnek gyógytornára mondjuk heti 2-3 alkalommal, hanem ezt folyamatosan napi szinten minimum 1 órát kellene foglalkozniuk még otthon is ezekkel a gyakorlatokkal ugyanúgy.
Akkor ezek szerint ezek ilyen egyszerűbb gyakorlatok, de nem bonyolultak a gyerekek számára.
Elsajátítható a gyerekeknek is, igen.
Beszéltünk arról, hogy ugye a számítógép előtt való ülés, hogy nem igazán hasznos, de akkor ez mellé még alkalmazható az úszás, illetve a szabad levegőn való mozgás. De maga az úszás az elegendő egyébként a gerincferdülésesek problémájának megoldására, mert hogy régen az volt a bevett szokás, hogy akinek ferd a gerince, menjen úszni.
Így van. Na, hát ez egyáltalán nem igaz, tehát az úszással nem tudunk létrehozni egy teljes egyenes gerincet. Kiegészítő terápiaként javasolható, de önmagában az úszás nem elég.
Ez az inkább, tehát amikor már ezzel a terápiával vagy gyógytornával az erősítés megtörténik, akkor ha jól gondolom, akkor inkább a megtartáshoz, az izmoknak a karbantartásához.
Igen. Sőt, mi általában úgy szoktuk javasolni, hogy amikor már egy súlyosabb deformitásból egy enyhébb fokozatba eljutunk, akkor ajánlott az úszást elkezdeni, mert addig csak ráerősítünk arra a deformitásra. Tehát ha van egy megrövidült izmunk, és azzal elkezdünk egy hátúszást vagy egy mellúszást csinálni, akkor arra még ráerősítünk ezáltal. Tehát ha már van egy úgy enyhébb fokú görbület és egy egyenes testtartás, akkor el lehet kezdeni ezeket az úszó gyakorlatokat is. És abból is inkább a hátúszást és a gyors úszást szoktuk javasolni.
Itt akkor, amint azt hiszem az elején beszéltünk is már erről, hogy itt legtöbbször azért egy ilyen egyoldalú erősítés, vagy illetve az egyik oldal gyengébb, mint a másik.
Igen, tehát általában egyoldalú, igen. Viszont ugye a megnyúlt izmokat, azokat erősíteni kell, de ha van egy megrövidült izomzat, azt meg épp ellenkezőleg nyújtani kellene ugye ezzel a terápiával, és az úszás meg ugye szimmetrikus, tehát mind a két oldalra ráerősítene, és még inkább fokozná ezt a görbületet, deformitást.
Ha összegezzük ezt a terápiát, illetve a gerincferdülésről hangzottakat, akkor elmondhatjuk, hogy komolyan kell venni, amikor jelzést kap a védőnőtől, vagy az orvostól, hogy ferdülés gyanúja áll fönt, és akkor érdemes felkeresni a szakorvost.
Így van, minél hamarabb, a lehető leghamarabb megkeresni egy szakembert, akár gyógytornásszal is egyeztetni ugyanúgy.
Nagyon szépen köszönöm mai adásunkban a srotterápiáról, a gerincferdülés gyógyításának hatékony módszeréről beszélgettünk Horváth Bianka gyógytornásszal, akitől most elköszönök, és megköszönöm, hogy a segítségünkre volt ma.
Köszönöm szépen én is még egyszer a meghívást.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádió egészségvédő műsorát hallották. Elköszönöm kedves hallgatóinktól, és köszönöm, hogy hallgattak minket. Új témával egy hét múlva jelentkezünk. Vigyázzanak magukra, és legyen szép napjuk. A műsorvezetőt Németh Andrát hallották.